A faragó ember. Mihály Tímeát kissé szenvedőnek találta, mikor hazaérkezett. Ez alkalmat adott neki arra, hogy egy pár híres bécsi orvost lehívasson, s neje egészsége fölött orvosi tanácskozást tartasson velük. Azok a diagnózis nyomán abban állapodtak meg, hogy itt éghajlatváltoztatásra lesz szükség, s tanácsolák, hogy Tímea a telet Meránban töltse. Mihály maga kísérte el nejét Atalival együtt odáig. Az enyhe, szélmentes völgykebelben egy olyan lakházat keresett ki Tímea számára, amelynek kertjében egy csinos, svájci modorú mulató lak volt. Tudta, hogy az ilyenekben Tímeának örömetelik. A tél folytán is többször meglátogatta Tímeát, többnyire egy koros ember kíséretében, s csak ugyanúgy találta, hogy Tímeának legkedvencebb helye volt a kerti mulatólak. Mikor aztán Mihály Komáromba visszatért, akkor hozzáfogott, hogy a télen állt egy éppen olyan mulatólakot készítessen, mint amin ő a meráni. A magával hordott székely műfaragó nagymester volt az ilyenekben. Lerajzolta a legapróbb részletekig azt a meráni faházat, külső-belső szerkezetével. Azután Tímárnak rácuccai földszinti házában egy nagy műhelyt alakított, s ott hozzáfogott a munkához. De nem volt szabad azt senkinek elárulni, hogy meglepetés legyen belőle. Ám de a faragó embernek legény is kell, aki segítsen a munkában. Titoktartó legényt pedig nem lehet kapni. Hogyan segítettek át a bajon? Odaállt mellé maga Tímár faragó legénynek, s reggeltől estig fúrt, faragott, vésett, gyalult, esztergályozott versenyt a mesterrel. A faragó mester azután, ha mindjárt Salamon király pecsétjével lett volna is lezárva a szája, nem állta volna a titok, hogy ő azt vasárnap esténként bizalmas embereinek el ne beszélgesse, micsoda meglepetést készít Levetinci úr a maga hitvese számára. Elébb minden darabot megfaragnak, összeillesztenek. Az egészet, amint elkészül, a monostori szép nagy kertben fogják felállítani. És aztán ő maga, a dúsgazdag, nem restel naphosszant dolgozni, mint egy faragó legény. Úgy illik a kezébe minden szerszám, hogy beválnék öreg legénynek. Nem törődik az most üzletével, azt intézik az ügynökei. Ő egész nap a műhelyben van, gyalul, fűrészel, farag. És mindezt azért, hogy a feleségét meglepje vele. El nem mondja senki, hadd legyen meglepetés a szép asszonynak, ha hazajön. Annál fogva meg is tudta azt az egész város, és eszerint megtudta Zófia asszony is, azt pedig megírta Atalinak. Atali meg elbeszélte Tímeának, úgyhogy Tímea előre tudta már, hogy mikor haza fog érkezni Komáromba, Mihály a legelső szép napon kikocsikáztatja őt a monostori dombra, hol szép gyümölcsös kertjük van, s ő ott fogja találni a Dunára néző domboldalban, a meráni kis kedves lakot, hű utánzatban, kis asztalkát a hímzőkosárral az ablaknál, kedvenc olvasmányait a gyertyánfa állványon, nyírágakból összetákolt karosszékét a veranda alatt, és mindennek ránézve majd meglepetésnek kell lenni, és azután majd mosolyognia kell, mint aki ennek nagyon örül, és majd mikor a faragómestert meg fogja dicsérni, hogy ez milyen derék, mennyire meglepő, akkor attól azt fogja hallani. De ne engem dicsérjen a nagyságos asszony, hanem a legényemet, aki a házon a legszebb faragásokat mívelte. Ezt a párkányzatot, ezt a cifrakorlátot, ezeket az oszlopfőket ki csinálta? A legényem. És ki volt a legényem? Maga a nagyságos Levetinci úr, az ő munkája itt a legtöbb nagyságos asszonyom. És ezért ismét mosolyogni kell majd Tímeának, és keresni a szavakat, amikkel háláját kifejezze. Csak szavakat, mert hiszen minden hiába. Ha kincsekkel halmozza is el a nőt, vagy fekete kenyeret ád neki, amit napszámmal keresett számára, szerelmet nem vehet azon. Úgy is történt minden. Tavasszal Tímea hazakerült. A monostori meglepetés egész tervszerűen volt rendezve, pompás lakomával vendégsereg mellett. Megvolt Tímea arcán a szomorú mosolygás, Tímárén az alázatos nagylelkűség, s a vendégekén az üdvrivalgó irítség. A nővendégek azt mondták, hogy ilyen férjet, mint Tímár, nem lehet nőnek megérdemelni. Ez ideálja a férjeknek. A férfiak pedig azt mondták, hogy nem jó jel az, mikor egy férj ajándékokkal, hízelkedésekkel keresi kedvét az asszonyának. Nem jó jel az, mikor a férj esztergályozni kezd. Csak Atali hallgatott, ő kereste a titok Ariadne fonalát, és nem találta. Tímeával tisztában volt, az álhatatosan szenved és haldoklik. Az a méreg öli lassan, mely nem a testen, hanem a lelken kezdi el a gyilkolást. Soká öl meg, de bizonyosan. De mi történt Mihályjal? Ennek az arca valami boldogságot árul el. Hol lopta azt? Hízelkedik, mindenütt keresi Tíme a kedvét. Mit titkol ezáltal? A világ előtt a leggyöngédebb, a legboldogabb férjnek mutatja magát. Mi érdeke van ebben? A társaságokban tréfás, jókedvű, és Atali irányában egész a jószíviségig közönyös, mintha már el is feledte volna mindazt, amit hallott tőle, ami akkor szívéig sérté, mintha nem fájna neki többé Atali gúny mosolygása. Még azt is megteszi, hogy a kotillonban elviszi Atalit táncolni. Boldog-e ez most, vagy hazudja a boldogságot? Vagy elfásult már, vagy erőszakolni akarja a lehetetlen? Meg akarja nyerni Tíme a szívét? De hisz ez képtelenség. Atali magáról tudja azt, hiszen őneki is akadt már kérője több is, jámbor kisvárosi emberek, kik el tudnának tartani egy asszonyt, de ő nem fogadja el senki kezét. Közönyös ránézve minden férfi szeretni csak azt az egyet tudná, akit gyűlöl. Tímeát csak Atali érti. És ha ezt érti, akkor Mihályt nem érti. Ezen ember előtte talány marad mosolygó arcával, hízelgő szavával, jól tevő kedélyével. Aranyember, akin rozsdafoltot nem lehet találni. Mihály sokszor vette észre a titokkereső szemek tekintetét, s olyankor valami úgy kacagott belül lelke sötétében. Keresheted azt, sohasem tudod meg azt, se te, se más, hogy amit a télen csináltam, faragó munkát, azt azért tettem, hogy megtanuljam, hogyan kell egy ismeretlen rejtekén a földnek egy névtelen teremtés számára hasonló kunyhót faragnom. Ott van egy lény, akinek a kedvéért két tenyerem ilyen kérges lett. Találd ki, hogy híják azt, te véd ördöge ennek a háznak. Tímár ismét összehívatta az orvosi nevezetességeket, hogy Tímea egészsége fölött tanácskozzanak. Azok ezúttal a biarici fürdőket hozták javaslatba. Mihály oda is maga kísérte el Tímeát, lakását a legnagyobb kényelemmel berendezé. Gondoskodott róla, hogy Tímea a toalettja és úri fogata az angol lédik és orosz hercegasszonyokéval versenyezzen, s telt pénztárcát hagyott kezében, arra kérve, hogy azt üresen hozza haza. Atali iránt is bőkezű volt. A vendégkönyvbe, mint unokatestvér volt Atali bejegyezve, s neki is naponként háromszor kellett öltözni, mint Tímeának. Lehet-e ennél hívebben teljesíteni a családfői kötelességeket? Akkor aztán sietett nem is haza, hanem Bécsbe. Ott egy egész ács asztalos műhelyt összevásárolt, ládákba pakoltatta, és leküldte Pancsovára. Most még egy furfangot kellett kigondolnia, hogy ezeket a ládákat a senki szigetére hogyan juttassa át. Különben is óvatosnak kellett lennie. Azok a halászok a Duna bal partján, kik többször látták őt az Osztrova sziget felé csónakkal elindulni, és aztán csak hónapok múlva visszakerülni, rég tanakodhatnak magukban. Ki ez az ember? S miért jár ez itt annyiszor? Mikor a ládái leérkeztek Pancsovára, szekérre rakatta azokat, s elszállítatá a dunaparti jegenyésbe, ott lerakatta. Akkor azután odahívta a halászokat, s azt mondá nekik, hogy szállítsák ezeket át a puszta szigetre. Fegyver van azokban. Ezzel a szóval el volt a tengerfenekére temetve a titka. Járhatott kelhetett azon túl nappal és holdvilágnál, senki nem is suttogott felőle. Mindenki tudta már, hogy ez a szerb és a Cernagorka szabadsághősök ügynöke, s azon túl semmi kínzással nem lehetett volna egy szót kivenni felőle azokból, akikkel találkozott. Szent ember lett rájuk nézve. Megcsalt ő minden embert, akivel csak egy szót váltott, hogy maga körül homályt borítson. Éjszaka szállították át deszkamálháit a halászok, ő is velük volt. A szigethez érve azok, mintha legjobban értenék a dolgot, kikerestek egy partszakadékot, ahol legsűrűbb volt a bozót, oda kihorták a ládákat. Mihály ki akarta őket fizetni. Nem fogadtak el tőle egy garast sem. Csak a kezét szorongatták meg. Zbogom! Ő ott maradt a szigeten. A halászok visszatértek. Szép, holdvilágos éjszaka volt, a fülemile énekelt fészke fölött. Mihály a parton végighaladt, hogy a házhoz vezető ösvényre rátaláljon. Rábukkant az ács tanyára, hol az ősszel félbehagyta a munkáját. A faragott fák be voltak takargatva gondosan nátkévékkel, hogy a téli nedvesség meg ne rongálja azokat. Innen a rózsaligethez vezetett az út. A rózsák régen nyíltak már. Azt az időt Mihály a monostori lakban tölté, s később a tengeri fürdőn Tímeával. Ez idén elkésett a rózsaszüretről, pedig bizonyosan szívszakadva vártak rá. De hát először meg kellett neki csinálni azt, hogy köd előttem, köd utánam. Lábhegyen közeledett a kislak felé, hogy semmi nezt nem hallott, azt jó jelnek vette, hogy almira nem ugat, ennek az oka az, hogy benn áll a konyhában, s ez ismét azt jelzi, hogy gond van rá, nehogy az alvó gyermeket éjszaka felköltse. És e szerint mindenki él és egészséges a háznál. Ó, mennyiszer álmodta ő meg ezt a házat, mennyiszer képzelte maga elé ébren, mennyiszer látta magát a tanyához közelíteni, majd úgy látta, hogy a ház leégett, a kormos gerendák hevernek a küszöbben, s a falakon kizöldült a dudva, lakói hová lettek, nem mondja meg senki, majd meg azt látta, hogy amint annak ajtaján belép, fegyveres marcona alakok ugranak eléje, torkon ragadják, éppen te rád vártunk, megkötözik, száját betömik, s ledobják a pinceodúba. Majd meg az a rémlátása volt, hogy mikor a kunyhóba lép, kedveseinek véres hulláit látja maga előtt, Noémi hosszú aranyhaja elterülve a földön, keblén a szétzúzott fejű gyermek. Ó, milyen kínt gyűjtött magának, mikor ezeket az alakokat szívének megszerezte, akiket olyan hosszú időre magukra kellett hagynia. Néha meg az a kép állt előtte, talán álmodva, talán kigondolva, hogy mikor Noémi elé fog lépni a szelíd, mosolygó arc helyett, itt is egy hideg alabástrom arcot fog maga előtt találni, aki azt fogja tőle kérdezni, hol volt ön oly sokáig, Levetinci úr? Most aztán, hogy a kislak előtt állt, minden rémképe elmúlt. Itt most is minden úgy van, ahogy máskor volt. Itt most is azok laknak, akik őt szeretik. Hogy tudassa velük megérkeztét? Hogy lepje meg őket? Megállt a kis, alacsony ablak előtt, melyet a felfutó rózsa indái fedtek félig, s elkezdé dalolni az ismeretes nótát. Az én rózsám kis kunyhója többet ér, mint Budavára. Jól sejtett. Egy pillanat múlva fel volt nyitva a kis ablak, s azon Noémi örömtől, boldogságtól sugárzó arca tekintett ki. Mihályom! Rebegé szegény. A tied! Súgált Ímár, s két kezébe fogta az ablakon kitekintő kedves főt. Hát, Dódi? Ez volt a második szava. Ő alszik. Csendesen, föl ne keltsük! És azután, amit ajkaik egymásnak mondtak, az nagyon csendesen volt mondva. De jöjj be hát, feltaláljuk őt költeni, s majd sírni fog. Ó, már nem olyan síró gyermek, hiszen elmúlt egy éves. Egy egész éves, hiszen már nagy ember. Már a nevedet is ki tudja mondani. Hogyan? Hát már beszél, már lépni is tanul. Tehát már fut, mindent teszik már, az lehetetlen, az még korán van. Mit értesz te ahhoz, ha látnád? Húzd félre a függönyt, hadd süssön rá a holdvilág, hadd lássak rá. Nem, a holdvilág rossz, ha az alvó gyermekre süt, attól beteg lesz. Bú, vagy. A gyermekkel sok babona jár, azt mind el kell hinni, azért vannak ők asszonyokra bízva, akik hisznek mindent. Jöjj be, és nézd meg ideben. Nem megyek be, míg alszik, felkölteném, jöjj inkább te ki én hozzám. Az nem lehet, ő mindjárt felébredne, ha én kimennék, s anyám mélyen alszik. No hát, eredj vissza hozzá, én ide kimaradok addig. Nem akarsz lefeküdni? Hiszen mindjárt reggel lesz.
Eredj hozzá vissza, de hagyd nyitva az ablakot.
És aztán ott maradt a nyitott ablaknál, beleskelődve a kis szobába, melynek padlatára ezüst kockákat rajzolt a holdvilág, és iparkodott elfogni a neszt, ami a csendes tanyából kihangzik. Egy-egy rövid, nyüzsgő nyöszörgés, minő az ébredező gyermeké, azután halkan dúduló hang, mely a kedvenc dajkadanát hangoztatja, csendesen, mint egy álom. Az én babám kis gonyója. Azután egy csók cuppanás, amin őt jutalmul kap az a jó gyermek, ki a danára szépen elalszik. És azután úgy virrat meg Tímár a nyitott ablakban könyökölve, s az alvók suttogásait hallgatva, még a hajnal világossá nem kezdte tenni a kis alvószobát. A hajnal sugárra aztán a gyermek volt a legelső, ki fölébredt, világra visszakerültét hangos kacagással adva tudtul, melytől azután senkinek sem lehetett tovább alva maradni. A gyermek lármázott, fecsegett, hogy mit? Azt csak ők értették ketten, ő maga és Noémi. Mikor aztán ölébe kaphatta a gyermeket, azt mondá neki, most már aztán itt maradok, amíg fölépítem neked azt a házat. Mi az, Dódi? A gyermek mondott rá valamit, ami Noémi tolmácslata szerint annyit jelentett, hogy nagyon jól van.